Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen.
Thank you.
Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, úgy, amint hozzánk szól János apostol közönséges első leveléből, az 5. rész első 5 verséből eképpen. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, amikor legtöbbször a te ígédnek fényébe ránézünk a világra, akkor az a temérdek gonoszság, azok a döbbenetes folyamatok, amelyek zajlanak, az ember szívét kétségbe ejtik. Ilyenkor nem látjuk, nem érezzük, hogy győzhetünk. Hanem talán az az érzés ver gyökeret, ami szívünkbe, hogy egy kicsiny vert sereg vagyunk, és egyre kevesebben, egyre erőtlenebből vagyunk jelen ebben a világban. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, hogy a te 2000 évvel ezelőtti kereszten elvégzett engesztelő áldozatot mindennél nagyobb, a világ mindenség idői és lényegi középpontja. Köszönjük, hogy megismerhettük a te szeretetedet a keresztben. És köszönjük, hogy innen származik minden erőnk és a győzelmünk reménysége. Arra kérünk most téged, hogy csendesítsd el a mi szívünket, és add, hogy tudjunk figyelni a te ígédre, és add, hogy meg tudjuk érteni a kettős igazságot. Hogy igaz a világnak az állapota, de igaz, hogy te győztél, és ezért mi is győzni fogunk. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenünk igéjét, ugye, mint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 16. részének 33. verséből eképpen. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Szeretett testvéreim, nincs pontosabb kérdés, mint az, hogy mi történik az emberi tudatban, szívben és lélekben. Éppen ezért Jézus Krisztus, amikor eljött a világban, nem társadalmi kérdésekkel foglalkozott, például rabszolgaság, társadalmi rendszer, holott korának legnagyobb fájdalma volt, hogy egy nagyon különleges és elnyomó, ugyanakkor jól működő társadalmi rendszerben éltek az emberek, mégis nem ezzel foglalkozott Jézus Krisztus. De nem foglalkozott politikai kérdésekkel sem, például Izrael függetlensége, szabadsága, az önállóság és önrendelkezés helyreállítása szemben a római birodalommal, mindezekkel Jézus nem foglalkozott, bár sokan várták tőle. De az egyéni embernek az egzisztenciális kérdéseivel sem foglalkozott. Nem foglalkozott azzal, hogy megszüntesse a szegénységet, az indokolatlan, bántó, a másik embert kiszipolyozó gazdagságot egyenlőségbe hozza valahogy, társadalmi igazságosságot hozza létre. Mindezekkel Jézus nem foglalkozott. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy nem a külső körülmények tesznek szabaddá, hanem a belső, lelki és tudati kérdésekben adott Jézus Krisztus szabadítást. Isten fia azért jött, hogy megszabadítsa az embereket a bűntől, és örök életet adjon. Pedig nem ezt várták tőle, nem örök életet, hanem ebben a világban megoldást társadalmi, személyes, egzisztenciális problémákra, leginkább ezt várták a messiástól az ókori Izraelben. Mégis, ha ezt megnézzük, akkor igaz az az állítás, amit az elején mondtam, hogy nincs fontosabb kérdés, mint az, hogy mi történik az emberi tudatban, szívben és lélekben, mert egészen nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy ott, ahol senki nem tud önnön bejáratott gondolataiban, lelkének különböző indulataiban változtatni, nem tud kilépni önnön bőréből, nem tud mássá lenni, ott változtasson, azon a ponton Jézus az embernek az életében. Nem tudunk nem vétkezni. Így mondják ezt a dogmatikai pontokon, azokon a dogmatikai pontokon, ahol a bűnről van szó. Az az ember, aki megváltatlan, nem tud nem vétkezni. És akit Isten megváltott, képessé teszi az Isten arra, hogy képes legyen nem vétkezni. Nem lesz tökéletes, az majd csak a helyreállítás nagy pillanatában lesz, de képessé tesz az Isten, hogy ne tudjunk nem vétkezni. Ezért jött tehát Jézus, hogy az ember lelkét állítsa helyre, nem a külső dolgokat. És amikor ezt halljuk, akkor olyan fontos, hogy belegondoljunk abba is, hogy olyan sokszor a mi számunkra is a körülmények a fontosak. Hogyan és miképp élek? Mi lesz a holnapban? Halad-e valami felé az életem? Sokszor azt gondoljuk, ha a körülményeink mások lennének, mi magunk is mások lennénk. Nem igaz? Ugyanaz az ember marad, az ember, ha lelke nem változik meg, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között él. Érdekes dolog, hogy a történelem mélyébe belenézünk, akkor mindaz, amit Jézus Krisztus az Istentől, mint akaratot átvett és végrehajtott, hogy nem a külső dolgokban ad szabadítást, hanem a belsőben, hogy a belsőt megszabadítva örök élettel ajándékoz meg, tehát, hogy a legfontosabb kérdés, hogy mi történik az emberi tudatban, szívben és lélekben, egészen más előjellel a történelemben a liberalizmus ugyanezt az igazságot használta fel. Ha ismerik a történelmet, akkor tudhatjuk, hogy a liberalizmus közvetlenül nem törekedett társadalmi rendszerek megváltoztatására. Közvetlenül nem. A tulajdonviszonyok megváltoztatására sem tett kísérletet közvetlenül. Eszményeinek első fundamentális axiomája, alapigazsága az ember autonómiája. Függetlenítette az embert az Istentől, elvisíkom, és mindattól, amit Isten kijelentett törvény, bűn, igazság és kegyelem tekintetében. Azt állította be, hogy voltak éppen mindezek a dolgok, nem külső igazságok, amelyek megállnak akkor is, hogyha én más gondolok róla, meg megállnak akkor is, hogyha egyetértek velük, hanem azt mondta ki, hogy ezek szubjektív igazságok, amire az ember, mivel autonóm, öntörvényű, és mivel szabad, az ész szellemében mondhat ítéletet, hogy igaz vagy hamis. Vállalható vagy nem vállalható. És azzal, hogy ezt megteszi, ebben a pillanatban el is dönti, hogy az a külső igazság, amit Isten kijelentett törvény, bűn, igazság és kegyelem tekintetében, létezik-e egyáltalán? Ezzel elindítottak egy folyamatot, amely mára tulajdonképpen mindent megváltoztatott. Társadalmat, evidenciákat, például régen ugye evidens volt az, hogy ami igazság, az igazság, nem én tőlem függ, nem én döntöm el, nem személyes, belső, szubjektív kérdés, hogy egy igazság, igazság, az függetlenül tőlem megáll. Evidenciákat felcseréltek más evidenciákkal. Hivatkozási pontokat, politikát, tulajdonviszonyokat, gazdagságot, egy szóval mindent megváltoztatott ez a gondolat. Amit elindítottak útjára, amit aztán részleteztek, amit aztán mindenhova, minden területre bevittek és érvényesítettek. És most tessék figyelni, mi által? A tudat megváltozása által, és ez megdöbbentő. Megdöbbentő dolog. Megdöbbentő dolog, hogy az ember úgy gondolná, ha valamit el akarok venni, akkor azért háborúznom kell. De nem. Megváltoztatták az emberek agyát, lelkét, akaratát, és ezáltal minden megváltozott. És hogyha Isten igéjének a fényében ránézek a világra, ma élt korunkra, a világra, akkor egészen különös képet kezd mutatni ez a világ. És azt láthatjuk, hogy például néhány, egy-két dolgot kiragadva, mondok csak néhány példát, természetes a hazugság, és már normális. Természetes, hogy emberek egyik nap ezt mondják, másik nap azt mondják, és már nem is nevezzük hazugságnak, hanem talán azt mondjuk, hogy megváltozott a véleménye, azt mondjuk, hogy másképp gondolja, azt mondjuk, hogy ügyes. És ha valaki ügyes, akkor sikeres. És ha valaki sikeres, akkor az elismerést érdemel. Más a tisztelet és az elismerés pontja. Fölcserélték valami mással. Közben csak, hogyha a Szentírás szemével nézem, akkor azt látom, hogy hazudott. Hazudott, becsapott embereket, félrevezetett embereket, és mégis a világ azt mondja, hogy sikeres és ügyes. Támogatják a devianciát. A normális és az abnormális helyet cserélnek. Az abnormális lesz a normális. Egészen megdöbbentő, hogy a média milyen rettenetes nagy hatásfokkal dolgozik a tudatbefolyásolás területén. A mai társadalom tudósok azt mondják, hogy a három független hatalmi ág mellé bekerült egy negyedik, és ez a média. Önálló hatalmi ág, a különbség az első három és a média között az, hogy nincs kontrollja. Befolyásolja a tudatokat. Fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán kell erről tudni, kell erről beszélni, fontos ez egy keresztény ember számára. És én azt gondolom, hogy nagyon is fontos, kell beszélni, mégpedig azért, mert az egyháznak van prófétai küldetése. És neked személyesen is van prófétai küldetésed Istentől. Ha te nem mondod el, ha az egyház nem mondja el, hogy mi a bűn, akkor ugyan honnan tudnák. Ha nincs törvény, már pedig ezt a világot törvénytelenítik, akkor ki jelenti meg a törvényt, hanem az egyház és az Isten gyermeke. miből lesz az egyes embernek a megtérése, ha nem ismerheti meg az igazságot. Ebben a világban az emberek többsége belealszik egy óriási folyamatba, és ebbe a belealvásába végig csinálnak rajta annyi mindent, és nem tudja, és észre se veszi, hogy mifelé viszik. Sokan vannak ebbe a halálos álomba merülve, és kevesen vannak, akik látnak. És amikor mindezeket végignézzük, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen három dolgot lehet tenni. Az egyik az a strucc politika, nevezetesen beledugom a fejemet a homokba, és úgy teszek, mintha semmi ezekből a dolgokból nem lenne igaz. Érthető. Érthető, mert mindenki szeretne egy békés, nyugodt, fejlődő, építkező világban élni. Ki ne szeretne? Mindenki szeretné azt, hogy az életem előrefelé megyen, hogy legyen jövőm itt a jelenben, legyen a gyerekemnek jövője, legyen ennek az egész országnak, világnak jövője, és amikor belenézek ebbe, nem ezt látom. Ugyanakkor a strucc politika mégsem igazolható. Amikor Jézus az utolsó időkről beszél, akkor így fejezi be, ezt pedig azért mondtam el nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Jézus tehát nem titkolja el a valóságot, az igazságot. Nem mondja azt, hogy tegyetek úgy, mintha mindez nem is létezne. És nem mondja azt sem, hogy vonuljatok el egyfajta belső lelki kegyességbe, nem mondja azt sem, hogy foglalkozzatok csak ezekkel a dolgokkal, tiétek a szőlőtőke békessége, hanem bizony elmondja az övének, hogy mi lesz a jövőben, mi lesz a világban, megtanítja, éppen azért mondja el, hogy békességük legyen ő benne. És amikor mindezeket végignézzük, akkor legtöbbször az emberben valami nagyon fájdalmas, elkeserítő, kétségbeesett érzés kezd növekedni. Mert tényleg végignézünk ezen a világon, akkor egyre inkább azt láthatjuk, hogy azok a folyamatok, amelyeket elindítottak, amelyek zajlanak és amelyek a végükhöz közelednek, azok nagyon elkeserítőek. Lehetetlen a méretük, az erejük, az átgondoltságuk, a tudatosságuk, a tervezettségükkel szemben egy ilyen maroknyi csapatnak, mint a keresztjének, a hívő embereknek a közössége győzni. Lehetetlen. Maximum csak fékezni vagyunk képesek. És amikor az ember ezt valójában meglátja, akkor leginkább sokszor azt mondja, bár ne láttam volna, bár maradtak volna csukva a szemeim, mert ami itt van, az Isten szemszögéből a Biblia igéjének a mérlegére helyezve olyan képet mutat, hogy az elképesztő, az kétségbeejtő. És hogyha megkérdezem, hogy igaz ez? Igaz ez, hogy ilyen a világ? Nem valami világundor van bennem, vagy a világnak gyűlöletsette, vagy világuncság? Akkor azt kell mondjam, hogy nem. Ez a valóság. Nem olyan régen ezen a szószéken elhangzott egy nagyon fontos kijelentés, mégpedig az, hogy legtöbbször nem igaz és hamis állnak egymás mellett velünk szembe, hanem igaz és igaz. Két igazság. És ez a szituáció, amiről szó van a mai napon, ez ugyanezt jelenti. Két igazság van párhuzamosan jelen. Az egyik igazság, hogy a világ olyan, amilyennek az Isten igéje valóban leírja. Sokszor erről a szószékről, sokszor, amikor olvasod a Bibliát, sokszor, amikor látsz valamit, és eszedbe jutnak az igék, hogy Isten erről mit gondol, a világ valóban ilyen. Ez igaz. De van egy másik igazság, nevezetesen, hogy Jézus azt mondja, hogy de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Ez a másik igazság. És amikor arról beszélek, hogy nincs fontosabb kérdés, mint az, hogy mi történik az emberi tudatban, szívben és lélekben, akkor ez pontosan ide tartozik. Mert egészen másképp látod a dolgokat akkor, hogyha csak az első igazságot ismered és látod, és olyan félelmetes érzet kezd az ember szíven ilyenkor eluralkodni, hogy elvesztünk, mi értelme ennek az egésznek, mi értelme a küzdelemnek, mi értelme mondani az Isten igéjét, ki hallgat erre már, és az ember úgy érzi, hogy valami kiment divat vagyok, a kereszténység ideje lejárt. Éppen ezért hallatlan fontos, hogy mi van a tudatban, mi történik az emberi lélekben és szívben. Erről beszél ez a mai ige, amikor Jézus azt mondja, hogy egy világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Egészen más dolog abból a szempontból élni, létezni, hogy úgy nézek magamra, mint akiért Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt győzött. Győzött, és ez a győzelme ma is érvényben van. Van erre egy történelemből vett példa, amivel ezt a szituációt igazán meg lehet világítani. Ez így hangzik, amikor a második világháború a végéhez közeledett, akkor megtörtént egy lényegi lépés, egy lényegi történelmi fordulat, nevezetesen az, amikor a szövetségesek Normandiában félelmetes vérveszteség közepette partra szálltak. Ebben a pillanatban nem volt kétséges, hogy előbb vagy utóbb a második világháború a hitleri Németország vereségével befejeződik. Csak idő kérdése volt. Tudjátok, Jézusnak a kereszten elvégzett áldozata. Az azt jelenti, hogy a győzelem már megtörtént. Lényegében az Isten igazsága, szeretete, az Isten országa győzött a világ gonoszsága felett. És legyőzte a sátánt, és legyőzte a bűnt, és lefegyverezte a hatalmasságokat, és ült az Atya Isten jobbjára. Az, hogy evangélium, ez semmi más nem jelent, mint hogy olyan örömhír, ami azt jelenti, trónra ült az új uralkodó. Megtörtént a dolgok a megváltozása, a gyökeres változás, a lényegi változás már megtörtént. Ez az evangélium lényege. Isten a királyságot Jézusnak adta. Egészen más dolog szembeállni a világnak a realitásával úgy, hogy közben tudom, hogy a világ mindenség leghatalmasabb ura áll mögöttem, van bennem, és győzött értem, és győz a jelenben most velem. Ez nagy különbség. Nem dugtam a fejemet bele a homokba, nem mondtam ezt, hogy hát ez nem is úgy van, legyünk nagyvonalúbbak, hanem látom tökéletesen az első igazságot. De bennem van a második is. És hogyha az emberben ez a gyökeres változás a szívében megtörténik, hogy tudom, hogy Jézussal győzök, hogy győzött Jézus, nem is fogok győzni, hanem már győztem, mert Jézus győzött. Már csak el kell menetelni a győzelem pontjáig, a győzelem napjáig, de már győztem. Akkor az ember szíve felszabadul, akkor az ember szabad emberré lesz a szónak az igazi értelmébe, és tudjátok, nincs veszélyesebb a szabad embereknél. Ezért van az, hogy szép lassan a mai világ tudatlan masszává silányítja az embereket. Szabad emberekre nincs szükség. És ezért van az Isten, hogy ellene tesz. Hogy felébreszt ebből a halálos álomból, hogy elmondja, igaz mindaz, amit én a világról elmondok, de igaz, hogy én győztem. Az első, amiből táplálkozik az embernek a hite, élete, ereje, az a Jézus Krisztus győzelme a kereszten. Ez az, ami erőt ad, amely bizonyságot ad, amely a reménységemnek a lényege, hogy ő, értem, meghalt a kereszten. Az Atya Isten feltámasztotta és ültette, a trónra, és lett királyoknak királya. Én ő hozzá tartozom. A győzelmünk ő belőle fakad, és ő benne van. Mindenre elégséges győzelem ez. Ez az alapja minden győzelmünknek, és amikor nem hiszünk ebben valójában, akkor ez az alapja minden veszteségünknek. Amikor János a levelében néhány nagyon fontos dolgot elmond ezzel a győzelemmel kapcsolatban, akkor nem a győzelem alapjáról, hanem az alapjához való viszonyunkról beszél, és arról beszél, hogy hogyan vívhatjuk meg a belső harcot győzelmesen. Mert ami elválaszt az Istentől, az nem más, mint a bűneink, ebben kell győznünk. Le kell győzni az embernek az Isten erejével, szeretetével és szabadító hatalmával a benne lévő bűnt. Mert minden az ember belső tudatában, a lelkében és az akaratában dől el. Ezért számodra életfontosságú kérdés, hogy meg tudod-e vívni a harcot úgy, hogy győztes legyél. Miről beszél itt János? Azt mondja, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Bár a harc lényege a saját életemben is az, hogy a bűn ellen kell harcolnom. Mégis milyen furcsa dolog, hogy Isten nem elől az oldalról fogalmazza meg ezt a kérdést. Nem azt mondja, hogy harcolj a bűn ellen. Nem azt mondja, hogy maradj meg a szeretetemben. Nem azt mondja, hogy győzd le a bűneidet, hanem azt mondja, hogy tartsd meg az én parancsolataimat. És amikor mindezt Isten elmondja, kihirdetteti, meghirdetteti, akkor most egy picit légy őszinte önmagaddal. Olyan sokszor az az érzésünk, hogy jaj, már megint ez a harc, már megint kell, már megint megtartani a parancsokat. És olyan sokszor úgy érezzük, nem tudom megtenni, mert elég erőtlen vagyok. Nem vagyok képes rá. Olyat kíván tőlem az Isten, amire nem vagyok képes megtartani a parancsolatokat. Miért kéri tőlem ezt az Isten? Tudja, hogy nem vagyok képes rá. János meg azt mondja, hogy az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Itt is egy tudati változásra van ám szükség. Olyan sokszor így érzünk. Olyan sokszor automatikusan bekapcsolódik ez a, mint egy gomb, amit megnyomtak, hogy jaj, én erre nem vagyok képes. Chambers mondja egy helyen, amikor Isten akaratának való engedelmességről van szó, hogy legtöbbször, amikor Isten parancsol valamit, akkor azt mondjuk, hogy nem vagyunk képesek rá. De ha igazat akarnánk mondani, akkor azt kellene, hogy mondjuk, nem akarjuk. Mert Isten soha nem parancsol olyat, amire nem vagyunk képesek, vagy amire nem képesít. Tudjátok, olyan nagyon fontos az engedelmesség. Az Isten parancsolatának való engedelmesség. És amikor az ember előtte van, akkor mindig úgy néz rá, hogy ez valami lehetetlen, miért kell nekem azt csinálni, miért kell nekem így élnem, miért kell az én akaratomat belesimítani az övébe, miért, miért, miért. Rossz érzések vannak az emberről, de egyszer rálépsz az engedelmesség útjára, megtapasztalod, hogy abban erő van. Megtapasztalod, hogy ha engedelmességben járok, akkor az Isten emel, hatalmasan, világossággal, szeretettel, erővel emel. És megtapasztalod azt, amit János itt mond, nem nehezek az ő parancsolatai. Az Isten gyermekének nem nehezek az ő parancsolatai. Így mondja egy másik helyen, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Nagyobb. Mondd, a harcaidban, a belső harcaidban, eljutottál már erre a csodálatos felismerésre, hogy nagyobb. Hogy mi a nagyobb és kisebb. Nem fordítva érzed néha, hogy nagyobb a kísértés, nagyobb a bűnre való hajlam bennem. És én vagyok a kisebb. Rosszul gondolod. Nagyobb az, aki benned van, ha megtértél és újjászülettél. Így folytatja János, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Egészen megdöbbentő. Egészen megdöbbentő, hogy micsoda hatalmas lehetőséget, erőforrás nyitott meg az Isten te előtted. Élsz-e vele? Vagy leginkább, amikor meglátod önnön környezetedet, világodat, akkor ilyen egészen halálra vált arccal mondod, minek harcolni, nem tudunk győzni úgysem. Vagy pedig meglátod az Isten igazságát, amely nagyobb az első igazságnál, a realitásnál. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Van tehát a végső győzelemnek egy abszolút pontja, a kereszt, ahonnan minden élet kisarjad, ami az erőforrásunk, amely az abszolút győzelem megvalósult formája. Hogy itt, 2000 évvel ezelőtt a Földön, ebben a roppant világegyetem piciny pontján, Jézus Krisztus, az Isten fia, meghalt a kereszten. Ezért igaz, hogy legyen békességetek én bennem, mert én legyőztem a világot. Meggyőztem a világot. És már csak idő kérdése, és ez a világ el fog változni. Már csak idő kérdése, és az igazság napfényre fog jönni, az igazság győzni fog, az élet és szeretet győzni fog, és aki pedig ellene állt ebben az időszakban, menthetetlenül elkárhozik. Az Isten igazsága győzni fog. Győzelemre kell vinnem a belső világban az Isten szeretetét a hit által, hogy meg tudok maradni az ő szavában, meg tudom tartani az ő parancsait általánosságban is, és azt is, amit nekem személyesen parancsolt, képes vagyok rá, mert ő képesít. Mert nagyobb, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert ez az a hit, a Jézus Krisztusban való hit, amely legyőzi a világot. És hogy győzök a belső világban, így győznöm kell a külsőben is. Győznöm kell a bizonyságtétel által, győznöm kell az ébresztés által, és győznöm kell azáltal, hogy a legtöbbet adom a világnak. Mit jelent ez? Győzni a bizonyságtétel által. Amikor rám bízatik az Isten szava, amikor mondanom kell, amikor prófétai szót kell mondanom, és ezt értse mindenki magára, a reformációnak, az alapvető igazság, az általános papságnak az elve, minden hívő ember Istenének papja. Nem a papok feladata, mindenkié. Minden hívő ember Istenének papja. Tehát amikor viszed az üzenetet, amikor elmondod a te kis prófétai igehirdetésedet, azt, amit rád bízott az Isten, azt a nagyon fontosat, mert lehet, hogy az az ember csak tőled fogja hallani, akkor annak bizony legyen ereje. Legyen ereje, úgy szólj, mint ahogy Jézus szólt, amikor itt volt. Mit mondtak a farizeusok? Azt mondták a farizeusok, hogy ez nem úgy beszél, mint mi, hanem hatalommal. És aki Jézusban hisz, és Jézus nevébe szól, és az ő győzelmének hite ott van a szívébe, de olyan erősen, hogy amikor megszólal, akkor a valóságot érzékeli, vagyis azt, hogy a mindenható Isten itt áll mögöttem, az ő hatalmas győzelmével. Hogy a mindenható Isten ezt a világot, mint egy pergamentekercset úgy fogja összetekerni, és megteremti az újat. És én most azért mondom, hogy az a néhány, aki meghallhatja, meghallja, és kijöjjön a világosságra, akkor meg tud az ember szólalni hatalommal és erővel, mert úgy szólal meg, ahogyan Jézus, mert Jézus lelke van benne. És akkor meg fogják hallani a te szavadat. Győzni a bizonyságtételben. Győzni abban, hogy ébreszteni, mert ez a világ halálos álomba merülve megy a szakadék felé, győzni a prófétai beszéd által, hogy kijöjjenek a világosságra. és győzni azon a fronton is, hogy mert a világban az értéktelen lett az értékes, bárki bármilyen vacak dolgot csinál, előadást csinál, le kell borulni előtte, annyira jó, az igaz érték, meg már nem érték. De nálad ne így legyen, te tudásod legjavát adjad. Miért? Mert az Isten talentumot adott neked, és egyszer arról is lesz elszámolás. Bizony lesz. Minden tehetségről, minden adományról, amit Istentől kaptunk, el kell majd egyszer számolni. És az lesz a jó, hogyha te kétszer, ötször, tízszer annyit viszel vissza a mindenható Istennek, mert a legjobbat adtad, míg itt voltál a földön. Példát mutatni. Szeretetet adni. Mindez úgy lehet, hogyha a tudatban történik valami halatlanul fontos változás. Hogy tudjam, hogy győzött az én Uram, hogy tudjam, tudatosítsam, és ebben a tudatban megmaradjak, hogy végérvényesen győzött az én Uram. Ezért győzhetek én is. Ezért megharcolhatom a mának a napján azt a győzelmet, amit rám bízott. Ezért lehetek én győztes. És ezért nem vagyunk kicsiny fertserek, hanem ezért vagyunk győztesek, annak ellenére, hogy kevesebben vagyunk. Isten segítsen bennünket abba, hogy helyesen gondolkodjunk a világról, magunkról, mindkét igazságról, és a valóságba tudjunk hinni abban, hogy nagyobb az Isten igazsága, hogy Jézus győzött. Hogy ne felejtsük el, és tudjuk alkalmazni a mindennapokba. Mit gondolsz magadról, aki az Isten gyermeke vagy? És mit gondolsz mi rólunk, aki az Isten népéhez tartozol, az Isten népéről? Itt kezdődik el minden. Jézus is ezzel kezdte, a tanítványoknak az értelmét megvilágosította, tanította. Amikor eljött az ideje, megtértek, és ugyanaz születtek ezek az emberek. És másik oldalról ugyanerről kezdett valamit a liberalizmus is. Hogy szabadságot hirdetett, és félelmetes rabságba juttatta az embert. Mi történik a tudatban? Mi történik a hitben, az értelemben, a lélekben? Ez a lényegi kérdés. Hogy te légy tudatos keresztjén hívő ember, aki hisz Jézus győzelmében, a gyakorlatban, a mindennapokban, és ezért megharcolja és győz a maga területén. Veszélyes ember, aki szabad és aki lát. És veszélyt vállaló ember, aki nem rejti el, amit lát az Istentől. Isten erősítsen meg, tegyen bölcsé, és tartsa meg ezt a tudatot mi bennünk, hogy az ő fia győzött. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, olyan sokszor tényleg fordítva van a mi szívünkben, értelmünkben, vagy éppen félelmes érzéseinkben az a valóság, amit te láttatsz. Sokszor téged látunk kicsinek, magunkat vercseregnek, a világot nagynak, a benne lévő erőket, örökké való hatalmúnak, hogy már nem lehet semmit változtatni, már minden eldőlt. Úrunk, olyan jó, hogy a te ígédben azt üzented, hogy nem így van, hogy a világ elmúlik, még annak kívánsága is, de a te beszédeid soha nem múlnak el. Köszönjük ezt a drága üzenetet, hogy bár nyomorúságban leszünk, de mégis te győztél, és ezért bizalmunk és békességünk lehet benned. Úrunk, olyan sokszor a nyomorúság csak abban áll, hogy látjuk a körülöttünk lévő világot, és mint az igaz jobb, bánkódunk, lélekben nyomorgunk annak állapota miatt. Úrunk, köszönjük, hogy mind a két igazság, igazság. Köszönjük, hogy a te igéden lemért világ könnyűsége sajnos igazság, de köszönjük a második igazságot, amely nagyobb, hogy a te fiad mindent elvégzett a kereszten. Köszönjük a végső győzelemnek az ígéretét és a valóságát, amiből élhetünk naponta. Urunk, add, hogy úgy lássunk, ahogy te. Urunk, add, hogy a mi tudatunkat ne lehessen befolyásolni. Urunk, add, hogy mi általunk te nyerhessél befolyást emberi életekben, szívekben, hogy eljussanak az igazi szabadságra, a bűntől való szabadságra, és megajándékozhass az örök életre őket. Tégy minket ilyen prófétai szóvá ebben a világban. Jézus Krisztusért. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Aki győz, az oszlopát teszem az én Istenemnek templomában. Amen.